titkok az úréi.
A kijelentett dolgok a mieink.
Beszélgetések a Bibliáról.
A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Nem tudom, hogy hányan gondolkoztak el már azon, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy egy sziget élete gyökeresen megváltozzon. Ha ezt a kérdést föltesszük, akkor nyilván társadalomtudósok föl fognak sziszenni és azt mondani, hogy hát, hogyha egy természeti katasztrófáról van szó, akkor az pillanatok alatt megváltoztathatja egy szigetnek az életét, de ha társadalmi kérdéseket vetünk föl, akkor nyilvánvalóan ez hosszú idő. Tessenek csak arra gondolni, Krisztus után 60-ban vagyunk, valamikor november végén, december elején, és egy hajó vetődik ki a szigetre, illetve hát a hajó már nem annyira, mint annak a foszlányai, töredékei, romjai, mert egy kereskedelmi hajó a sziget partjainál hajótörés szenved, és kievickélnek a tengerből 276-an, és amikor kievickélnek, akkor a szigetlakók befogadják őket, de hát a szigetlakók számára ez a befogadás eredetileg mit is jelentett? Hajótöröttek, kimenekültek, segítünk nekik, tüzet gyújtunk, amire nézve azt mondja Lukács az apostolok cselekedeteiben, hogy nagyon emberségesen bántak velünk, és ettől a pillanattól kezdve mégis olyan események sorozata, láncolata következik, ami gyökeresen megváltoztat a szigeten mindent. Mindjárt az első órákban, a szárítkozás folyamatában az az ember, akiről ők nem tudnak semmit, de mi Pál apostolként ismerjük, rőzsét vet a tűzre, és belemar a kezébe egy kígyó. És a szigetlakók azt hiszik, hogy mindjárt meg fog halni, gyorsan készel kis az ítélettel, erről beszéltünk az elmúlt alkalommal, hogy biztos valamiféle súlyos bűnöző, gyilkos ez az ember, nem engedik az Istenek, hogy életben maradjon. Aztán amikor kiderül, hogy semmi baja nem lesz a kígyó marástól, pedig tapasztalatuk van arról, hogy mennyi idő alatt szoktak ott meghalni az emberek egy ilyen marás után, akkor pedig azon kezdenek el gondolkozni, hogy talán valami istenség jött el hozzájuk. Aztán jön a bizonyságtétel. És az a bizonyságtétel nem csak szóban történik, hanem hogy az Új Szövetség lapjain többször is olvassuk, Isten megengedi azt, hogy először meggyógyuljon a sziget kormányzójának beteg rokona, egy idős ember, és utána jönnek a szigetlakók egymás után, hozzák a betegeket, és gyógyulnak meg az emberek, nem azért, mert Lukács, mint profi orvos, megérkezett és ellátta őket, hanem azért, mert ez a profi orvos lejegyezte, hogy mert Pál apostol Isten hatalmával gyógyított. És ezek a szigetlakók olyan mértékben döbbentek meg ezen, hogy azt olvassuk, nagy megbecsülésben részesítettek minket. Érdekes módon egyébként ez a nagy megbecsülés, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy kifejezték a hálájukat, ahogy csak tudták. Tehát ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve nem volt kérdéses, hogy van-e ruhájuk, van-e élelmük, hiszen ami szükségük nekik volt, azt pótolni igyekeztek. És a nagy megbecsülésnek nyilván az is része volt, hogy hatalmas tisztelet övezte Pál apostolt és a közvetlen munkatársait is. De muszáj szót emelni, vagy szót említeni arról a 276-ról is, akinek már korábbra visszamenő élményei voltak. Azt nem gondolták, hogy a szárazföldet elérve, az, aki azt mondta nekik, hogy mellém állt az Úr angyala, és azt mondta, hogy ajándékba kapom a ti lelketeket, és meg fogtok menekülni, mert nekem mindenképpen el kell jutnom Rómába, az azon a szigeten kigyómarást él át, gyógyítani fog, és egyértelműen bizonyítéka lesz 3 hónapon keresztül, hogy a szigetre betette a lábát, nem Pál apostol, hanem az Úr Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia, a világ üdvözítője. Egy különös párhuzam jutott eszembe, ami azért nagyon messze eső párhuzam, de még a 90-es évek elején jártunk feleségemmel együtt Dél-Koreában, és az volt a megdöbbentő, hogy akárkitől kérdeztük, a válasz az volt, Krisztus idejött az országba, és ez átalakította az országunkat. És ez volt az érvük a gazdasági növekedésre is. Megváltoztatta Krisztus az országunkat. Ez volt az érvük az öltözködés megváltoztatására is. Akárhova beléptünk, klasszikus, európai klasszikus zene szólt, hajnali 5 órakor az istentiszteleten több száz fős kórus énekelt, gyönyörű énekeket, nagyon szépen, akkor is azt éltük át, hogy ezek az emberek tudják, hogy honnan jönnek, és mit jelent az, hogy ide érkezett a Krisztus. Ezek a szigetlakók 3 rövid hónapot kaptak, és ez alatt a 3 hónap alatt a gyülekezet megismeri a Krisztusról szóló bizonyságtételt, alapvetően gyülekezet alapul Krisztus miatt, és úgy hagyja ott Málta szigetén Pál apostol a gyülekezetet, hogy nem csak elkezdődött, hanem ahogy Pálnak és munkatársainak nagy megbecsülése van, nyilvánvalóan amolyan hagyatékként ez a nagy megbecsülés ott marad a gyülekezetnek. Nem hiszem, hogy Máltán a következő hetekben, hónapokban olyan egyszerű lett volna keresztény üldözést kirobbantani. Ott mindenki tudta, hogy mit jelent, hogy ide jött a Krisztus. Annyira tudták, hogy ez a 276 úgy indul tovább, hogy ellátják őket mindazzal, amire szükségük van ehhez a hajóúthoz. Igen ám, de indulnak tovább egy másik hajóval, egy alexandriai hajóval, és tessék csak figyelni! 3 hónap múlva aztán elindultunk egy alexandriai hajón, amely a szigeten telelt, és amelynek címerében Dioszkurok voltak. És itt meg is kell állni. Mert lehet, hogy kedves hallgatók közül többen vannak, akiknek ez igazából nem jelent semmit. De Pálnak, Lukácsnak, Arisztarchosnak egészen biztos végig kellett gondolni, hogy akkor most nem csak újra, mint foglyok, nyilván Lukács és Arisztarchosz nem, de Pál, mint fogoly indul tovább, hanem belecsöppennek a mindennapi élet valóságába. Ha valaki nem tudná, ezek a dioszkurok, ez iker férfi testvéreket jelent, és ez az ábrázolás Zeus 2 iker fiáról szól, akik közül az egyik a spártai király feleségétől származik, a legendák szerint, amit ők kitaláltak, a spártai király feleségének egyszerre született 2 ikerpárja, egyik a királytól, a másik ikerpár pedig Zeustól. És a 2 férfi egész életükben elválaszthatatlanok voltak, minthogyha biológiailag is egyek lettek volna, a 2 nő pedig egész életében gyűlölte egymást, és mindent megtette egymás ellen. Még mielőtt valaki azt gondolja, hogy a görög regék és mondák fognak következni most ebben a Biblia tanulmányban, nem. De azok a dioszkorok azért voltak a címerben, mert úgy gondolták, hogy a 2 megistenült Zeus fi, az megvéd bennünket a vihartól, a tengertől, amolyan kabalaként, és ezzel már meg is érkezünk ahhoz, hogy amikor a keresztény egyszer csak belecsöppen abba a helyzetbe, hogy körülveszi őt a világnak az okkult mágiával és mindenféle babonasággal terhelt légköre, akkor rá kell döbbennie, hogy hogyan tovább. Vajon milyen szívvel szállt föl erre a hajóra a tarzusi Pál? Vajon milyen szívvel szállt föl erre a hajóra Lukács és Arisztarchosz? Én biztos vagyok benne, hogy eszükbe kellett, hogy jusson, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy Atyám, én nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt, hogy tartsd meg őket, őrizd meg őket a gonosztól. Szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd az igazság. És hogy miért gondolom, hogy ez eszükbe jutott? Azért, mert Pál már korábban leírta a korintusiaknak, hogy megmondtam nektek, hogy tartózkodjatok a bűnben élőktől, a paráznáktól, és utána ő hozzáteszi, de nem azt mondom, hogy a világban élő paráznáktól, hiszen akkor ki kéne menni a világból. Az, hogy a világban jelen van az okkult, a babona, a misztérium, a különböző ilyen-olyan-amolyan, hogy tudunk belesni a szellemi valóság függönyei mögé, ezzel mi nem tudunk mit kezdeni. Az a kérdés, hogy ebben a helyzetben mi keresztények milyen állapotot, milyen lelkületet, milyen hozzáállást képviselünk? Amikor Pál felszállt arra a hajóra, totem, szobrok, ide vagy oda, oda Krisztus is felszállt, vagy abban a pillanatban, amikor Pál oda felszállt, akkor hirtelen elbizonytalanodott, hogy honnan kell várni a védelmet. Ugye senki nem gondolja, hogy ez a kérdés komoly. Amikor Pál apostol oda föl lépett, arra hajóra lépett, ahogy az előző esetekben is, ő vitte magával azt a lelkületet, sőt nyugodtan mondhatom, hogy azt a lelket, aki benne élt. Hogy is mondja ezt János apostol később az első levelében? Nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. És lehet, hogy a világ az oltalmat, a védelmet, a menekülést, a megtartást, azt mindenféle okkult dolgoktól, babonás dolgoktól várja. Egyébként milyen érdekes, hogy a mai felvilágosult ember, aki állítja, hogy most már el tud szakadni a kereszténységtől és az Isten hittől, mert most már annyira sok mindent tud, és a tudományával annyira túlhaladta ezeket, ha megtetszenek nézni, akkor ez a felvilágosult ember gyakorlatilag bármiben képes hinni. Tele van az élete mindenféle praktikákkal. És itt most nem azokra gondolok, akik iskolázatlanságuk miatt könnyen elhisznek mindenfélét, hiszen nagyon sokszor tudományos címekkel rendelkező embereknél találkozunk a legsötétebb babonákkal és nagyon megdöbbentő okkult praktikákkal. Pál apostol tudta nagyon jól, hogy ő ott hagyja a szigeten a Krisztus nevéről bizonyságtevő gyülekezetet. Azt is tudta nagyon jól, hogy amikor ő tovább indul, lettlégyen az bármiféle náció, egyébként hadd jegyezzem meg a lettlégyen bármiféle náció, ez egy alexandriai hajó. És az alexandriai hajók nagy része a kor feljegyzései szerint héber tulajdonban volt, Alexandriának akkor 1 millió héber lakosa volt, és Alexandria szembe menve a törvénnyel fölépítette a jeruzsálemi templom mását, Alexandriában önálló főpap volt, tehát úgy álltak a dolgokhoz, kvázi mint szakadár héber közösség. Én nem állítom, hogy ez a hajó is héber tulajdon volt. De azt állítom, hogy nagyon-nagyon sokszor abban az időben az istenfélők is bizonyos kereskedelmi helyzetben eltekintettek a kereskedés okai és céljai miatt attól, hogy ebben a helyzetben az istenfélelmük valamilyen módon kidomborodjon. Na ezt nagyon rejtjelezve fogalmaztam, akkor hadd mondjam el, hogy néhány évvel ezelőtt találkoztam valakivel, aki kedves testvérünk volt az Úr Jézus Krisztusban, és amikor megkérdeztem, hogy a nyaklánc és a nyakláncon levő szimbólum az miért is van a nyakába? Akkor még fiatal ember voltam, és nem tudtam, hogy bizonyos dolgokat nem illik megkérdezni. Döbbenten rám nézett, és nem azt mondta, hogy mi között hozzá, hanem azt válaszolta, hogy azért, mert ez minden ajtót kinyit az üzleti világban. Ha ez a jelkép itt van a nyakamban, akkor hirtelen elfogadott, befogadott vagyok, nem is kell kérdezni, mindenki tudja, hogy hova tartozom, és nyílnak előttem az ajtók. Az jutott eszembe, hogy egyébként ma is számos esetben találkozunk ilyen szimbólumokkal. Hányszor van, hogy elém kanyarodik valaki, azt már nem elismerem mondani, hogy néha milyen vezetési stílusban, de világít az autója hátulján egy hal. Ami azt jelenteni elvileg, hogy a keresztény testvérem. Bár a múltkor megtudtam, hogy a Nordzének is, ez egy halas szendvicset, illetve halkészítményeket áruló áruházlánc, ugyanez a jelképe, egy picit másképp nézik, de nagyon hasonlít. Aztán azt is megtudtam, hogy a Fischer Dübelnek is ez a jelképe, ami hát egy picit másképp néz ki, de nagyon hasonlít. És nagyon merem remélni, hogy azok az emberek, akik csak úgy fölpingálják, vagy fölragasztják a matricát az autójuk hátuljára, nem tartoznak a keresztények közé, hogyha nem autóznak és nem viselkednek keresztényként. Pál apostol fölszáll erre a hajóra, miért? Mert neki Rómába kell menni Jézusról bizonyságot tenni. És úgy indulnak el együtt Lukáccsal és Arisztarchosszal, meg természetesen a római katonai parancsnokkal, hogy egészen biztosan tudják, hogy ettől még nem oldódik föl Pál apostolnak a fogoly volta. Hogy is folytatja Lukács a beszámolót? Szirakúzába érkezve ott maradtunk 3 napig. Innen a part mentén hajózva megérkeztünk Régiumba, és mivel egy nap múlva feltámadt a déli szél, így másnap Puteoliba értünk. Már is meg kell, hogy álljak egy pillanatra, mert nekünk ez semmit nem jelent, de azok, akik hajózáshoz szoktak, és ismerik az Adriának a viszonyait, egyből mondják, hogy hát persze. Kicsit valószínűleg korán indult el ez az alexandriai hajó, talán az üzleti érdekek diktálták, még az is lehet, hogy a római katonai parancsnok sürgette a további indulást minél előbb, hiszen neki már réges-rég Rómába kellene lennie. De ez azt jelenti, hogy február vége, március eleje van, amikor részben még kell számítani a viharokra, másrészt pedig nem áll be a megfelelő széljárás, még akkor indul a hajózási szezon. Valamikor decemberben szenvednek hajótörést, és valamikor február végén, március elején indulnak tovább. De ez a néhány megjegyzés azt jelenti, hogy Lukácsnak ott kellett lennie a hajón, mert különben semmi oka nem lenne leírni, hogy hát részben várakozni kellett kedvező szélre, aztán, hogy a part mentén szinte lopakodva mentek tovább, hogy védve legyenek az itáliai sziget, védte őket a nagyon erős és pont ellentétes irányú ilyenkor uralkodó szelektől, és valahogy megpróbáltak közelebb araszolni. De megérkeztek Puteoliba. Abba a kikötőbe, ahova már az itáliai Csizmádnál érkezniük kellett, innen szárazföldön kellett, hogy tovább menjen az útjuk. Itt testvéreket találtunk, akik kértek, hogy maradjunk náluk 6 napig. És itt ez most nagyon sok mindenre választ ad. Lehet, hogy most valaki csodálkozik, hogy mire is ad ez választ? Hát például, hogy mekkora tekintély az a fogoly Pál. Tessenek elképzelni, hogy hány fogoly teheti fel azt a kérdést az őt kísérő őrségnek, hogy nem maradhatnék itt egy hétig gyakorlatilag. Testvérek kérték, maradjunk már. És fog-e arra a parancsnok azt mondani, hogy persze, akkor mi is kifújjuk egy kicsit magunkat. Ez sokkal inkább olyan, mintha egy különös missziós utazás lenne, nem? Ahol Pál apostolnak a szava, az mintha eldöntené még az utazásnak a tempóját is. Mi is kellett ehhez? Az a szörnyű 2 hét, aminek a végén Isten rajta keresztül jelentette ki az akaratát, az a szörnyű hajótörés, ahol kiúszva ki a hajó darabjain, ki ezen, ki azon, de valahogy kievickélt mindenki a szárazföldre, és a 276 nem 275 volt, 274 vagy 273, hanem 276, ami azt jelenti, hogy minden szó szerint úgy teljesedett, ahogy Pál mondta. Aztán ez a 276 átélte, hogy milyen megbecsülést kapnak Pálék miatt, és amikor tovább indulnak, nyilván ez a megbecsülés marad. Nem írja le a Szentírás, hogy Pál kíséretében az összes római katona keresztény lett. De az egészen biztosan mondható, hogy Pál, Lukács és Arisztarchosz személye a számukra egy olyan minőséget jelentett, ami megcáfolhatatlanul bizonyította, hogy mit jelent, ha valaki keresztény. Azon gondolkozom, hogy vajon az a környezet, ahova én jutok. És ez nagyon sokféle helyzet lehet. Munkahely, akár egy kórházi ágy, egy gyülekezet, egy távoli vidék. Vajon az a környezet észleli a bennem lakozó Krisztust? Mint hogyha mostanában a keresztények között valami művi dolog lenne a kereszténység. Azt mondja a Szentírás, a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. És ezt hol termi a kedves testvér? Templompadban nehéz lesz. Hát ez csak az életkörülmények között, otthon a családban, a munkahelyen, az iskolában, a munkatársak, a szomszédok, egyáltalán a minket körülvelő társadalom szeme előtt lehet megteremni. El tudnak képzelni, kedves hallgatóim, egy olyan gyümölcsfát, ami stikában cseresznyét terem. Valahol ott a gyökér környékén lent, hogy senkit ne zavarjon vele. A cseresznyéfa nyilvánvalóan szokott cseresznyét teremni. Láthatja azt mindenki, a madaraktól a gazdáig. És azt termi, amire való. Pál apostolék élete olyan gyümölcsöt termett, aminek a következményei hosszú távon kihatottak a velük találkozókra. És ennek volt a következménye, hogy a testvérek már Puteoliban is úgy fogadták őket, mint Isten küldötteit, mint Isten embereit. És tetszik tudni, szívesen meghallgatnám annak a római századosnak az emlék beszédét Pál apostollal kapcsolatban, aki őt végigkísérte. Még egyszer mondom, soha senki nem állította, hogy keresztény lett. De azt állíthatjuk ezekből a jelekből, amik ezen az úton Pál apostolékat követték, hogy ez az ember tudta, hogy mit jelent, ha valaki Krisztus követő. Eszembe jutott egy idős asszony, aki halála előtt nem sokkal azt mondta, hogy ő egész életében úgy szeretett volna a munkatársainak bizonyságot tenni, de ő egy képtelen, semmire való életet élt, ő neki soha nem sikerült bizonyságot tenni az Úrról. Aztán nagy hirtelen balesetben meghalt. Amikor a temetésére megérkeztem, pár nappal azután történt ez, hogy ő ezt ő nekem elmondta, és egy pár nappal azelőtt, hogy nyugdíjba vonult volna, akkor megérkeztem a temetésére, egészen megijedtem, mert nem akartak beengedni a temetőbe, azt mondta a temető szolga, hogy ide ember már be nem megy, ide nem fér be senki. És akkor mondtam, hogy engedjenek már be, én vagyok a lelkész, aki temet. Erre való tekintettel mégiscsak beengedett. Zsúfolásig volt a temető. És odalépett hozzám valaki, bemutatkozott egy nagy vállalat vezérigazgatójaként, hogy megengedi lelkész úr, hogy mondjak egy pár szót ennél a koporsónál. Nagyon megdöbbentem és megengedtem. És amit erről az asszonyról a vezérigazgató mondott, azt mindenki meghallgathatta. Mert kiderült, hogy miközben ő ezt nem tudta magáról, az egész vállalat szemében a kereszténység élő bizonyságtétele volt egész életével. És ezt az igazgató ott el is mondta. Kihat az életünk. Akkor is, hogyha nem szeretem napon vannak. Mögöttünk vagy előttünk. Igaz-e, hogy az, aki bennünk, a szívünkben él, nagyobb, mint a világ. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és szeretettel köszöntöm a kedves munkatársaimat is, akik velem együtt végighallgatták az előző perceket, és őszintén remélem, hogy emellett a szokatlan ige szakasz mellett, mert én nem vagyok benne biztos, hogy a szószékeken a legtöbbször ezt tekintik alapigének, meg tudunk állni. De hát mivel ez a nehéz esetek sorozat, nyilván nem hagyhatjuk ki ezeket a különleges élethelyzeteket sem. Már is szeretném adni a szót az első hozzászólónak.
Nekem nagyon a gondolataimba ott maradt az az kérdés, ami a legelején hangzott el az igehirdetésnek, hogy mennyi idő kell egy szigetnek ahhoz, hogy megváltozon gyökeresen az élete. És ugye itt tudjuk, hogy körülbelül 3 hónap állt rendelkezésükre, és ahogy én gondolkodtam, megállapítottam, hogy tulajdonképpen Isten időzítése még ebben is hát olyan kedves, vagy hogy úgy, még azt is úgy szervezte, hogy ez a 3 hónap azért rendelkezésre álljon. Mert ha ez nem a hajózási, úgymond szünet időszak elején történt volna ez a hajótörés, akkor feltételezem, hogy sokkal rövidebb idő múlva elindultak volna a foglyokkal a katonák, hiszen nekik minél hamarabb Rómába kellett jutni. És ahogy ezt a 3 hónapot gondolkodtam, ezen a 3 hónapon, megállapítottam, hogy igazából véve, ha Pál apostol szolgálatát nézzük, például a 2. misszióutat, akkor ez nem is annyira rövid idő. Mert nagyon sok helyen, Béreában, Tesszalonikában, Filippiben ennél sokkal rövidebb időt töltött, mert hát ugye különböző lázadások, meg lázítások meg voltak, meg üldözték, meg börtön. Ez a 3 hónap, ez a szolgálati idejében, amit ott töltött, nem is annyira rövid. Persze, ahogy mi most nézzük a missziót, nagyon rövid. Mert sokszor úgy gondoljuk, hogy ó, még 1 év is nagyon kevés, meg még 3 év is nagyon kevés. De ezt a 3 hónapot megengedte Isten, és azt is megengedte, hogy tényleg jelek és csodák legyenek, hogy annak a szigetnek esélye legyen megismerni Krisztust. És kaptak is esélyt, és úgy tűnik, hogy tovább is mentek. Tehát, hogy élő gyülekezet maradt ott is, mint ahogy említettem az előző helyeken is. Tehát én úgy gondolom, hogy nem az a lényeg, hogy mennyi idő, hogy összegezzem a gondolatmenetemet, hanem az, hogy abban az időben az legyen 2 hét, 3 hónap, 3 év, mi történik. Mert hogyha ott Isten szent lelke működik, akkor a kevés idő is sok. Ha meg nincs ott Isten szent lelke, csak valami vallásos, nem tudom én, megmozdulás, akkor lehet az akármilyen hosszú idő, nem lesznek életváltozások.
Én is arra gondoltam, hogy ez Istennek egy különleges terve volt, hogy egy ilyen kis szigeten 3 hónapon keresztül hangozhatott az evangélium, és azt gondolom, hogy több olyan hajó és személyzet lehetett ezen a szigeten, akik mentek különböző irányba. És egy ennyire kis helyen, érdemes megnézni egyébként, hogy mekkora Málta, ennyire rövid idő alatt ilyen csodás dolgok biztos, hogy elterjedtek. Tehát 3 hónap alatt Pál apostol, én azt gondolom, hogy a sziget majdnem minden ideiglenes lakójával tudott beszélni, vagy bizonságot tenni az ő istenéről, és utána, amikor kedvezőre vált az időjárás, akkor mindenféle irányban ezt az üzenetet, ezt elvitték. És amennyire hát babonás vagy vallásos volt a hajózó nép, ami mind a mai napig az, biztos, hogy elvitték ezeket az információkat, ezeket a tudásokat magukkal, és hogy ha azt nézzük, hogyha szót fogadtak volna Pál apostolnak, amikor mondta, hogy most itt álljunk meg és kössünk ki, akkor valószínűleg sokkal kevesebb emberhez jutott volna el az evangélium, mint így. Tehát, hogy arról beszélni, hogy ó, mi lett volna, ha szót fogadnak Pál apostolnak, de Isten ezt pontosan tudta, hogy hova kell jutniuk, tudta, hogy meg fogja tartani Pál apostolt, és mindenki mást is, és ezáltal ők is egyfajta élő bizonságként tudtak létezni, mert megmondta Pál apostol, hogy minden egyes lelket Isten ajándékul adott neki. És az, hogy ott volt mindenki, és senki nem halt meg, és el tudták mondani azt, hogy mekkora szenvedés volt, hány héten keresztül szenvedtek a tengeren, milyen viszontagságok között kerültek ki a szárazföldre, hogy ezzel igazolták azt, hogy amit Pál istene mondott, az megvalósult, és hogy nem csak Pál mondott valamit a máltaiaknak, illetve a Máltán levő hajó személyzeteknek, hanem ott volt vele több száz élő tanú, akik azt mondták, hogy igen, Pál megmondta az ő istenére hivatkozva, és az valóságá vált. Pál igazat mondott. És azt gondolom, hogy nem is biztos az, hogy amit Pál mondott, hogy ú, az én Istenem ilyen meg olyan, hanem amikor a Pál hajóján levő különböző matrózok mesélték el a többi matróznak azt, hogy figyeljetek, ez történt velünk, ezt mondta Pál, és hogy itt vagyunk, és életben vagyunk, az lehet, hogy sokkal nagyobb erővel hatott, és sokkal jobban beleivódott a matrózok lelkébe, gondolataiba, és utána ezt ők vitték mindenfelé a földközi tenger minden kikötőjébe.
Hangsúlyozni szeretnék egy szót, hogy minden igaz, hívő Krisztus hordozó. Lehet akármilyen egyszerű ember, mint egy gyári munkás, amikről beszéltél, vagy raktáros. Az a kérdés, hol hordozzuk Jézust. Pál apostol azt írja magáról, hogy ő a szívébe hordozta Jézust. Egy téves fogalomra szeretnék rámutatni még. Azt mondja Pál apostol magáról, hogy én zsidónak zsidóvá lettem, görögnek göröggé, aztán így folytatja, hogy mindenkinek mindennél lettem. Csak elmaradt sokszor a következmény, amit Pál apostol leír. Hogy is van? Nem azért lett mindenkinek mindenné, hogy szeressük egymást, gyerekek, nincsen probléma, hanem hogy megnyerjem. És soha nem azonosult Pál azokkal az emberekkel, akik babonások voltak, vagy akármilyen isteneket imádtak, aki a szívébe hordozza Jézust. Nagy tanúság annak az életében az, vagy róla nagy tanúság az, hogy nem kell neki elénekelni azt, hogy üres kézzel menjek éjjel, álljak úgy az Úr elé.
Megmondom, hogy nagyon átfutott a hátamon a hideg, amikor a ige tanulmányban arról volt szó, hogy egy hívő ember egy olyan jelképet viselt a nyakában, amikről hát azt tulajdonította, hogy hát megnyílnak előtte úgymond a kapuk. Igen, vannak ilyen jelképek, ha egy kicsit akarnánk az interneten, ne akarjunk, én azt javaslom, utána nézhetünk, hogy mi mit jelképez, de hát ugye a sátán megismeri a övéit. Csak hát az Úr Jézus azt mondja, hogy egy ember az nem szolgálhat két úrnak. Tehát nem lehet kettő ura neki. Valaki az ura, és hogyha nem az Isten az ura, hanem egy másik szellemiség, akkor az rendben van, hogy megnyílnak neki kapuk az üzleti életben, és sikeres lesz, csak az a kérdés, hogy mit fog ezért fizetni. Ugye Páléknak föl kellett szállni erre a hajóra, mert az élet ezt a kényszert hozta ki, hogy egy ilyen hajóra föl kell szállni. Amikor Naamán visszatért Szíriába, akkor a Rimmon templomába le kellett neki borulni, de amikor Dánielék ugye Babilóniában voltak, akkor hát nagyon jó példát látunk, hogy azt a jelképet, azt az életmódot, ami azt a világot jelképezi, semmiképpen nem akarták még az ennivalójuk tekintetében sem igénybe venni. És amikor a Biblia azt mondja, hogy ne vedd fel hiába az Úrnak, a te Istenednek a nevét, akkor azért elgondolkozok, hogy mi keresztények, hogy mutatjuk be a világnak az Úr Jézus, mert két urunk nem lehet nekünk sem.
A Málta szigeti emberek nagyra becsülésüket fejezték ki azzal, hogy ellátták útravalóval Pálékat a további napokra. És az jutott eszembe, hogy vajon mi hívő emberek hogyan fejezzük ki a nagyra becsülésünket a lelki munkások felé? A hitetlenek ezt megtették. Mi is meg tudjuk ezt tenni? Itt a 14. versben azt olvassuk, hogy Puteoliba atyafiakra találtunk. Pál kereste a testvéreket. Ő ahova ment, kereste a testvéreket. És meghatott az a kedvesség, amikor megtalálta őket, hogy nem egy ebédre hívták meg, vagy egy éjszakára, hanem 7 napra. Ez biztos felborította a menetrendjüket, hisz tudjuk, hogy aki dolgozik, annak nagyjából 6 napon át kell munkálkodni. Mégis azzal, hogy kifejezték a szeretetüket, ez nekem olyan megható.
Az ige hirdetésben elhangzott, hogy mit jelentett az, hogy Pál és a kísérői megjelentek Máltán. Tehát ők ott 3 hónapig hirdették az evangéliumot, és reméljük, hogy az a gyülekezet, amit ők akkor ott megteremtettek, létrehoztak, ugye annak megvan mai napig az áldása, mert hiszen tudjuk, hogy még a máltai lovagrendnek is ott van a központja. De ugyanígy arra gondolok, hogy ha Krisztus belép valakinek az életébe, akkor ha egyénileg nézem, annak az egyénnek az életébe is minden a helyére kerül. Ha belép egy család életébe, ott csodákat látunk. Több olyan családról tudok, ahol nem volt hagyomány, és nem volt keresztény hívő. És az Úrnak úgy tetszett, hogy egy valakit kiválasztott és hitre juttatott, és annak az egy embernek a megváltozott élete fokozatosan hogy változtatta meg a családban az értékrendet, a szokásokat, hogy a családi összejöveteleken hogy tűntek el azok az úgynevezett örökölt hagyományok, és lépett be a helyére a keresztény értékrend. És még olyanról is tudok, hogy ahol a lázadó tinik nem voltak éppen olyan nagyon lelkesek ettől a megváltozott életformától, de tanulja voltam annak, hogy amikor meghívták őket egy ilyen bulira, osztálytársak, akkor ők viszont megrőkönyödve tapasztalták, hogy annál a családnál milyen sok babonasság és egyéb dolog tapasztalható. Tehát már a különbséget érezték, és nyilván az ő életükben is majd valami elindul. Tehát valami olyan csodálatos dolog az, hogy ha az Úr egy embernek az életében egy változást okoz, akkor rajta keresztül nagyon sok csoda történhet. De visszatérnék még arra is, hogy ezután a hosszú szolgálat 3 hónap után, ahol nyilván szeretettel vették körül Pálékat, ugye visszakerülnek a világba. És erről nekem eszembe jut, hogy a gyülekezetünkben minden nyáron volt és van is csendes hét. És a lelkészünk mindig azzal búcsúzott tőlünk, mikor eljöttünk, hogy kedves testvérek, mi most fent voltunk a hegyen, és mindenkinek felhívom a figyelmét arra, hogy az ördög most nagyon sok támadást fog indítani, különösen azoknál, akik itt új életet kaptak. És azért hívom fel a figyelmet, hogy ezen ne lepődjünk meg, hanem készüljünk fel arra, hogy hazamegyünk, és ott minket váratlan dolgok fognak érni, és akkor mi bajon, hogy reagálunk? Tehát mit fognak tapasztalni a körülöttünk élők? És ez nagyon így van. Tehát ez a mai életünkben is így van, hogy mi nagyon szeretünk a hegyen lenni, és mi is mindig olyan szomorúan jövünk el a csendes hétről, mert jaj, de jó, ugye ott közösen imádkozni, énekelni, közösségben lenni, testvérek között lenni, de le kell jöjjünk a hegyről. És ezért nagyon fontos egyrészt az, hogy tisztában legyünk ezzel, hogy mit jelent számunkra az, hogy nekünk igenis fel kell készülnünk arra, hogy utána viszont úgy, ahogy Jézus a megdicsőülés hegyéről lejön a tanítványokkal, és egyből szembe találja magát a problémákkal, amit meg kell oldjon.
Amikor hallgattam testvérem bizonyság tételét, és szóba került az, hogy a Krisztus gyermekei, a hívő emberek, azok, akik Krisztusinak vallják magukat, azok mindenféleképpen, mindegy, hogy milyen körülmények között és milyen jelképek közé kerülnek, ők mindig kell, hogy Krisztus hordozók legyenek, és Krisztustól tegyenek bizonságot, és hogy ez ne az ő belső életükön, az ő meggyőződésükön nem fog változtatni. Ez eszembe jutott egy nagyon szomorú eset az életemben, egy testvérnőről, aki gyülekezetbe járt, szolgált, még bizonságtételt is vállalt annak idején. Egyszer fölfigyeltem rá, hogy minden nap megvesz egy újságot, és nagyon böngészi, és kiderült, hogy ő minden nap azért vette meg az újságot, hogy elolvassa a horoszkópot. Az egyik alkalommal, amikor elolvasta, akkor ő nagyon zaklatottan kezdett beszélni, úgyhogy mondta a kollégáknak, hogy ő benne bizonyos fokú félelem van, mert hát ő nem valami jót olvasott az ő horoszkópjában, és nem tudja, hogy ez most mi lesz ebből, de nagyon jó lenne, hogyha valahogy ezt a napot megúszná, és most már nagyon szeretne minél hamarabb túl lenni az egészen. És én nagyon ledöbbentem, hogy az a valaki, aki a gyülekezetben tett bizonságot, az ilyen módon tett bizonságot a munkahelyén, hogy a munkatársainak nem az Úr Jézusról beszél, és arról, hogy mekkora szabadságot nyert ő Jézusban, és hogy mennyire nem kell neki félni a körülményektől, hanem pont az ellenkezőjéről tett bizonságot, hogy ő most fél. Tehát nyilvánvalóan egyértelműen arról tett bizonságot, hogy ő nem bízik az Úr Jézus Krisztusban, lehet, hogy nem is bízta igazán oda az életét, de ez nagyon-nagyon bántott engem, és amikor egyszer találkoztunk, úgy négy szem közt is tudtunk beszélgetni, én elmondtam, hogy én nagyon szomorú vagyok, és én egyetlen dolgot szeretnék csak kérni tőled, és ez a szívem mélyéből teszem, hogy a mai naptól kezdve tedd meg azt, hogy soha többet nem veszed meg ezt az újságot, és nem olvasod többet el a horoszkópot, ha te az Úr Jézus Krisztusi akarsz maradni, mert így ez lehetetlen dolog. Nekünk az a kötelességünk és az az elvárás velünk szembe mindenféleképpen, hogy mi az Úr Jézusról tegyünk bizonságot, arról az erőről és hatalomról, aki megtart bennünket, és mi nem a félelemnek a lelkét sugározzuk ki magunkból, hanem egy egészen másfajta lelkületet, amit az Úr Jézus Krisztustól kaptunk. Nem tudom, mert nem találkoztunk utána nagyon hosszú ideig, hogy mi történt, de ez úgy most eszembe jutott, és ez azóta is sajnos többször előjött, mert nem csak ő, hanem sajnos mások életében is hallottam erről, hogy nagyon sok úgymond hívő ember minden nap olvassa a horoszkópját, nagyon nagy bajnak tartom, és én szívből kívánom, hogy ezt senki ne tegye, mert ez nem közelebb, hanem igen-igen távolra visz mindenkit az Úr Jézus Krisztustól.
Én azt gondolom, hogy Istennek van egyfajta humor érzéke. Az a hajó, amivel tovább hajóztak Máltáról, ugyanak a címerében dioszkúrok voltak, akik a hajótörötteknek voltak a képviselői, vagy védőszentjei idézőjelben, és ez a hajó ez ugyanúgy ott telelt Máltán. Biztos, hogy hallottak mindent, ami történt, amit Pál tett Jézus Krisztus nevében, és hogy egy ilyen hajó mentek tovább, aminek a legénysége azt mondta, hogy Zeus fiai, ami védőszentjeink, miközben tudták azt, hogy több száz olyan ember van a fedélzeten, akik lehetetlen körülmények közül menekültek meg, és Pál bizonságot tett, és nem csak szavakkal, hanem tettekkel, hogy a mindenható, mindenek felett álló Úr az ő ura, és az, akiről beszél. Én azt gondolom, hogy ennek a hajónak a legénysége biztos, hogy ezt, amikor kikötöttek szárazföldön, biztos, hogy elmondták ezeket a dolgokat, és hogy Isten ilyen módon is bizonságot tett saját magáról, hogy nem valamilyen jelkép, nem valamilyen istenség, hanem ő maga, aki felett áll mindenféle fajta természeti erőnek, mindenfajta földi hatalmasságnak és mindenkinek. Tehát ő az, aki az ő emberét eljutatja A-ból B-be, és ő az, aki, ha valamit megmond, hogy senki nem fog elveszni, akkor senki nem fog elveszni. független attól, hogy milyen istenségek vannak a címerben, vagy hogy ki miben hisz, vagy ilyesmi, mert Istennek hatalma van arra, a mindenható teremtő és megtartó Istennek hatalma van arra, és ezt a mai napra is mondom, hogy egy emberért meg tud tartani többeket, és ezt a fajta hatalmat nekünk, hívő keresztény embereknek igenis használnunk kell. És ezt nem saját magunkért, nem azért, mert mi annyira hívő vagyunk, vagy annyira ügyesek vagyunk, hanem azért, mert ilyen Istenünk van. És ha olyan helyzetben vagyunk, és akár az Imre testvére visszautalva, hogy egy mindenható, mindenek felett álló Istenünk van, aki mindennek az Ura. És így, ilyen szinten is, idézőjelben magunkat tudunk vinni másokat az ő dicsőségébe, az üdvösségre, és ez is a mi feladatunk, hogy így éljünk, hogy mások javára legyünk, és másoknak is bizonságot tegyünk minden helyzetben, amiben vagyunk.
Többször elhangzott az a megfogalmazás, hogy bizonságtétel. Mi is a bizonságtétel? A bizonságtétel az nem szómenés, hogy valakinek jó beszélőkéje van, és mondja vég nélkül a dolgokat, és az ember várná, hogy hol a tartalom, meg hol az eredmény. Miért mondom ezt el? Én ma este nagyon sokat tanultam abból, hogy nagyon végignéztem a lelkemben Pál apostolnak az életét. Csak idézem, már régen elhangzott, amikor azt mondja neki a lélek, vagy az angyal a jeruzsálemi börtönben, vagy amiképpen bizonságot tettél Jeruzsálemben, úgy kellett bizonságot tenned majd Rómában is. És nézzük meg az ő életét végig. Amikor Agrippa azt mondja neki, hogy megadatik neked, hogy a saját mentségedre szólj, saját mentségére szól, nem, hanem bizonságot tesz Jézus, azt mondja, majdnem ráveszel már, hogy keresztény legyek. Aztán ha látjuk, hogy a hajón, annak a 267 embernek, ha jól emlékszem a számra, vagy 70, vagy mindig keverem a számokat, elmondja, hogy az Úr angyala mellém állt, és ezt mondta nekem. Tehát nem kitalálásokat mond. Aztán a szigeten szintén bizonságot tesz. Azzal is, hogy az Isten hatalma megőrizte a mérges kígyónak a csipésétől, de mindez azért történt, hogy ráfigyeljenek az emberek a Pál apostol életére, mert eztán jött az, amit Isten el akart végezni a szigeten, aminek az eredménye, hogy lett ott egy gyülekezet.
Imre bácsi az előbb beszélt arról, hogy a horoszkóp mennyire meg tudja kötözni az embert, és sokszor úgy vagyunk mi hívő emberek, hogy nem biztos, hogy föl kell nekünk venni más sok babonáit, van, hogy írunk mi magunknak. Például reggel nem azért olvasunk Bibliát, hogy az aznapra szerencsét hozzon. Én többnyire este szoktam a Bibliát olvasni. De ha kimarad, akkor nem az lesz, hogy aznap nem lesz szerencsénk, hanem az Istennel való közösségünk hidegül. Például az történt, hogy nekem, amikor édesapám meghalt, elkezdtem félni attól a naptól, amikor ennek az évfordulója lesz, hogy nehogy valami olyan történjen is, valami rossz dolog, és rájöttem, hogy ennek a félelemnek semmi alapja nincs, hanem ezzel az ördög akarja a lelkemet befolyással alá venni. És bennem ezek a gondolatok jöttek most elő, hogy ezek viszont olyan dolgok, amikkel észrevétlenül is a lelkünk ellensége rá tud a lelkünkre telepedni, még a hívők is, anélkül, hogy tudatosulna ez bennük.
Úgy gondolom, hogy Béci nagyon komoly kérdéseket vetett föl, mert Igazából véve a gyülekezetek és a hívő emberek nem mentesek ezektől a dolgoktól, ha beengedjük bármilyen szinten az életünkbe, vagy a gondolatunkba. Mert itt tulajdonképpen gondolati dolgokról beszéltél, mondjuk félni egy naptól, dátumtól, évfordulótól. És nekem eszembe jutott, hogy az efézusi gyülekezet erre nagyon-nagyon jó példa. Mert ott úgymond keresztény gyülekezet volt, és ráadásul Pál apostol azon a településen sokáig tartózkodott, tanított, prédikált, és mégis tele voltak a testvérek mindenféle okkult irományokkal, amulettekkel, stb. Nekünk is lehetnek ilyen amulettkéink, már bocsánat, hogy milyen ruhát kell fölvennem, mert akkor abban, mit tudom én, szerencsém volt egyszer, milyen tollal kell írnom, és még sorolhatnám. Ezek konkrét esetek voltak, amiket elmondtam. Tehát ezek mögött valós történetek vannak, amiket most nem akarok részletezni. De igenis, mi is össze tudunk szedni olyan dolgokat, ha beengedjük az életünkbe. Van egy mondás, hogy a hajónak nem a víz az ellensége, hanem a lég. Mi abban a környezetben élünk, ahol élünk, ebben a társadalomban, ami jelenleg is teli van mindenféle babonával. Ős magyar babonával, felhozott babonákkal, összeszedtünk nyugati babonákat, szóval minden keresztény babonákat. Ebben a környezetben kell hívő embernek maradnunk. Nem az a probléma, hogy ebben a környezetben élünk. Én amikor diák voltam, akkor még szocializmus volt. Aki bármilyen szintű iskolába járt, kellett vizsgáznunk mindenféle szép tantárgyból is a szaktantárgyak mellett. Marxizmus, leninizmus, politikai gazdaságtan, és még mit tudom én mi. Meg kellett tanulni. Még meg is dicsérte a vizsgáztató. Mert úgy gondoltam, hogy mint egy papagáj föl tudom mondani, nem kellett azonosulnom vele. Megkövetelték, Pált arra hajóra rakták föl, ő se választotta. Nem kell a beengednem. És most se kell beengednem az életemben a különféle ideológiákat, mert most burkoltan ugyan nem marxizmus, leninizmusnak és egyebeknek van álcázva, de sátáni eszmék akarnak betörni az ember és a gyülekezet életébe. Én úgy gondolom, hogy most sem ezektől kell félnünk, hanem az igéhez kell ragaszkodnunk. Mint ahogy Pál apostolékat nem a különféle jelvények védték meg, hanem a mindenható Isten, mert célja volt az életével, meg az életükkel, úgy minket is a mindenható Isten tud megvédeni, ha nem engedjük be. Ha figyelünk arra, hogy ne legyen lég az életünkbe, és akkor én úgy gondolom, hogy nem kell félnünk. Se a napoktól, se a különféle szellemi irányzatoktól, mert Jézus az erősebb fegyveres. A sátán erős fegyveres, ezt a Biblia mondja, de Jézus az erősebb fegyveres, és mi ebben bízhatunk, és hogyha bízunk benne, akkor a mi életünkre vonatkozó terve is meg fog valósulni. Pál apostolra vonatkozó terve megvalósult, semmi nem tudta megakadályozni, se vihar, se kígyómarás, semmi, mert meg akarta mutatni a hatalmát Isten, és azt akarta, hogy Rómában is bizonyságot tudjon tenni. De ehhez Pál apostolnak hűségesnek kellett lenni, és Istenhez kellett ragaszkodnia, és úgy gondolom, hogy ez a mi feladatunk is.
Nekem már csak annyi maradt, hogy elköszönjek minden hallgatótól. Abban a reményben, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán újra találkozhatunk. Isten áldását kívánja a műsornak a szerkesztője, Kulcser Tibor.
A titkok az Úréi.
A kijelentett dolgok a mieink.
Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.